Kérem, folytatnám az életének egyik nagyon izgalmas és nagyon fontos szakaszával. 1923. január 1-én valami nagyon nagy dolog történt az életében. És úgy tessék elképzelni, hogy egész 1943-ig tartott ez az ívelés. Ahogy ő mondja szó szerint, akkor állítottak engem pódiumra. Tehát az a bizonyos nagy vád, hogy amikor verset ír, szó szerint idézem Ijjék Gyulát, egyik szemével mindig a pódiumra kacsint, mert ő tudja azt, hogy ezt el is fogja adni. Jézus, irgalmaz nekem, hát akkor én nem mehetnék prédikálni. Hát kérem, én megvallom őszintén, és Szent Ferenc is vallja, hát akkor bar vagy meg. Mi az Isten bohócai vagyunk, és az Isten kinézei vagyunk, és hogyha Dante Divina Komédiáját, hát nem mertem kimondani a Takács püspök előtt, hogy a szentmise is egy Divina Komédia. Tehát az egy szent isteni mű, maga, hogy Divina. Ugye csak, hogy a komédiában úgy, mint a szeretettel meg a szerelemmel annyira visszaélnek, hogy valaki már ki sem merjük mondani, hogy szerelmetes, ez az én szerelmetes fiam, át kellett javítani, mert én még úgy tanultam. Ez az én szeretett fiam, mert a szerelmes, akkor azt már az Istenem már nem lehet mondani, mert beszennyeztük a szerelmet. Na, ez szóval ne filozofáljunk, hanem csak azt akarom mondani, hogy pódiumra állították. Nem ő akart pódiumra menni. Rónai Gyuri, aranyos jó. Nagyszerű ember volt, jó barátom. Az írja le. Egyet ne felejtsünk el. Ami szemére hányak, nem ő akarta. Ő egyszerű szépának, ott is verseket is maradott. Hát ilyen sok van. Pódiumra állították egész a karakter, az egyéniség, a hangja, én a hangja, meg most is hallom még. Ez csodálatos. Búgó hangod. Az előbizony. Vadóz, barózsá, szóltok, hogy szinte az öblös hang. Nos, az volt úgy nélik a Petőfi centenárium, méghozzá a Felvidéken, helyesebben rosszul mondom, Felvidéken, Kárpátalján. És arra írt egy verset, érdekes, ezt nem találom sehol sem. Nem tudom, hogy miért nem szellemidézés. Nagyon szeretném, ha valaki segít majd megtalálni, mert eddig egyetlen egy kiadásában nem szerepel, pedig ezt így írják, hogy akkor mondta el szellemidézés, és ha nincs meg, óriási lenne, mindjárt elmondanád. Tudnék, se ebben, ami előmutattál, abba sízben, ez a nagy prohát, igen, abba sízben, legalábbis lehet, hogy vak vagyok, de azért nem látom. Na minden esetre, ettől számítja ő azt az időszakot, amikor meghívták a magyarok, és szinte városról városra, utána Erdélybe volt egy év, hogy 11 városban volt fellépése. És teltház mindenütt, színházak, a városháza nagy termet, akárhova ment. Most ezt a szép embert, ezt a jóképű ember, most a kísértés volt, hogy hát ez tetszett neki. Hát ne haragudjatok, ha tele van a templom, én olyan boldog vagyok, és olyan büszke vagyok, azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe. És amikor üres, akkor... Hát nem tudom, szóval ezek az aljasságok teszik tűnni, hogy mindegyik, Ijjék Gyulától kezdve mindegyik ember volt, hát mindegyik hiú volt. Hát egy művész nem lehet nem hiú. És mindannyian, ez nem főbűn, érdekes, a hiúság minden a főbűn, hála Istennek. Legyetek nők is, fiúk, és legyen meg szépen, szóval ez hozzá tartozik az élethez. Most ezt vették, hogy attól kezdve ő a pódiumnak az ember, és egy elvarázott ember, és nem lehetjük, hogy szerepeljen, és szerepeljen, de nem ők hívták. Na, szellemidézés, én nagyon örülnék, hát ebben a csúcson mai napnak, hogyha a Bobori Zoli ezt most megtalálná, helyette azonban azt szeretném elmondani, hogy már a mostani időszak, tehát a 1980-as évek irodalom szakáll eltének a professzor, a Csine Mihály, jó barátom, mert a szegény Rákó, fiatalon, azok már azért mertek beszélni Mécs Lászlóról, úgyhogy itt van kezemben a Magyar Nemzetnek egy száma, a Kultúra Rovatban Vágy álmaim futárja volt Mécs László ünnepségek Szlovákiában. Ez 12 évvel ezelőtti dolog. Vágy álmaim futárja volt. És ő is beszél arról, Mécs Lászlóról úgy ír, hogy nélküle nem indult volna meg a kisebbségi magyar irodalom. És mind az, és ez a nagysága, és ezért tapsoltak, ami az emberekben a lelkük legmélyén el volt ásva. Tessék elképzelni Trianon, tessék elképzelni, amikor nem volt szabad csak Vratislavát mondani, amikor a koronázó templom, még most is ott van a magyar korona rajta, amikor tudjuk, hogy egy évvel ezelőtt bezártak két tanárnőt, vagy tanár, mert magyarul nem, mert a magyar diákjainak beszélni a pozsonyi bazilikában, hogy ez volt a koronázó templom. Ezt kihallgatták és kérem, kitoloncolták. Most, Európai Unió ellenére. Ez szóval ebben a világban valaki odaáll és megmondja, magyarul beszél és magyar költeményeket mond és elmondja, hogy tulajdonképpen ne féljetek. És minek nevezni akkor magát? Előbb mondtam, meteor. Ez az a meteor sorshoz, amikor ívelése hozzátartozik a mostani vers, amelynek a címe Kóborló elődöm, Tinódi Lantos Sebest. Tudni kell róla, egyszer azt is szeretném elhoznám azért egyetemi színpadomoló szereplésekben, ott a 16. században, Tinódi, van nekünk egy Lant, Lantrium, és 55 éves már az a fiatal ember, csinálunk majd egy 16. századi irodalmi estet, amikor Tinódi Lantos Sebestyén is, meg Bakfag Bálint, meg minden szerepelni fog, és ez a tervem legalábbis. Minden esetre Tinódiról azt kell tudni, hogy a három vésre szakadt Magyarország, a darabokra szakadt, a janicsároknak elvitt magyarok világában. Várról várra ment, egyik vár omlott össze a másik után, akkor ment városról városra, nem volt rádió, nem volt televízió. Egy ilyen ember vitte a hírt, hogy Szigetváron mi történt, azt elmondta Győrök, utána ment Komáromba, utána ment Erdélybe, és ő vitte a hírt, ő volt ott Tinódi Lantos Sebestyén, és mindenhol mai meg is van az összes verse, sőt, tudjuk a dallamát is. A dallamokkal együtt énekelték. Most ez a Tinódi Lantos Sebestyénnek az utódja, és vállalja ezt a sorsot. Méghozzá azért, mert amikor a pódiumra tették és fölkérték, hogy te vagy az, téged választottunk, akit megkérjünk, hogy tarts bennünket össze, most figyeljétek ezt a verset, és igyekszem közben nem dumálni. Rólad gondolkozom hideg őszi estén, kóborló elődő, Tinódi Sebestyén. Te is keseregtél végvárak elestén, míg nemzeted vérzett, fájdalmak keresztjén. Akkor is iszonyú volt az idegen éjség, magyar kenyér kellett, magyar föld és szépség. Telhetlen zsákú volt török, német népség, akkor sem segített végvári vitégség. Nem csak a föld oszlott a négy égi tájra, de szét repedezett a lelkek világa. De szétszakadozott Krisztus királysága. Keresztény, keresztényt, ahol fogtok, vágtok. Egy kicsi lehellet, fenevihart ellett. Ennek szultán kellett, annak császár kellett, ördögfával gyújtott magyar-magyar mellett, és idegen pecsenyét sütött a tűz mellett. Akkor a végvárra sorra mind elestek, te a sok szomorú helyet felkerested, krónikád a hősről példaképet festett, s máshol feltüzelted az albót, a restet. Beálltál krónikás kóbor lantolónak, urak lakomáján ország ragasztónak, amennyi ereje van az igris szónak, egységben az erő, és erőben a holnap. Egy legyen a magyar, és egy a keresztény, ezt hirdette Lantot Tinódi Sebestyén, én ezt hirdetem most végvára kelestén, amíg fajunk vérzik, fájdalma keresztén. De még lovon jártál, lovon jött reátok a török, a német, s minden magyar átok. Mi már gyors vonaton, és a pokol kitátott torkából vonaton jött a magyar átok. Autón, vonaton, széjjel szaladt minden, ami itt egyenütt ezer éves ittben. Összeszedni mindent, ki tudna még itten, csúnyán megvert minket a haragvó Isten. Kálvin Debrecenje, spápás panorhalma, farkaszemet néznek, egynek nincs sincs nyugalma, magyarnak magyaron van csak diadalma, és gyűlöletet őröl a magyarok malma. Mikről te nem tudtál? Új bajok riasztanak. Örökre ellenség a szegény és a gazdag. Mind a két oldalon fegyverek virrasznak, és rakatlan rothad a híres magyar asztag. Kóborlantos lettem, lantomnak szavára figyelt már Kolozsvár, figyelt Patakvára, Munkás, Ungvár, Pozsony, Léva, Losoncvára, a magyar vágyaknak voltam a futára. Ragasztója lettem minden széthullónak, amennyi ereje van az igris szónak. Amennyit kimenthet egy kis élet csónak, a világra szóló árvizek bomolnak. Az én ragasztékom Krisztus ragasztéka. Szeretetet tömök szörnyű szakadékba, szeretet lámpását viszem a szurdékba, szeretet lámpását viszem a kastélyba. A csíki virágok méze édességes, bakonyi sárosi virág méze édes, legyen minden lélek magyar mézre éhes, magyarok, épüljön az új magyar méhes. Lehetünk szétvárva 32 határba, és hordhatjuk a mézet a közös kaptárba. Csak a méhes álljon ragyogón kitárva új határok felett minden égi tájra. Autón, vonaton széjjel szaladt minden, megújult lelkekben megújulhat minden, csak a méhes álljon fényességes hitbe. Szegény magyarokat, segítse az Isten. Megvan? De ismered? Óriás. Na, akkor valahol megtalálod majd. És tudsz valamit róla, hogy te el is adtad valamikor már?
Nem.
És nem tudom megérteni, egyik kiadásban, az ő kiadásában sincsen. Na, hát akkor ez már érdemes az akkor. Tehát kérem, vállalja a Tinódi sorsát. És meg végvárlódik már. Most néhány adatot hagy, olvassak föl ebből az időből, és ugye mondom, Cine Mihály professzor barátom, aki aki már ezt a cikkeit, most nem olvasom, mert megy az idő, de csodálatosan emlékezik róla, és természetesen azért is örültem annyira a szlovákiai mécsünnepségnek egy népcsoport visszaperelni jogos örökségét, legalábbis az irodalomban. Mécs Lászlót ők adták a magyar irodalomnak, Mécs László az ő reményeik és vágyaik kifejezője volt mindenek előtt. Mikor Trianon után kifordult lábuk alól a régi haza, mikor már csillagra kerültek, Mécs László a fiatal papkültő verseiben a maguk érzéseire és vágyaira ismertek. Most tessék elképzelni, kommunista időszakon én az egyetemi színpadon szerepelek, és a Cine Mihály ott adja ezt elő. A Kádár korszakban vagyunk. Azért ezt a frankságot tessék elképzelni, mint ahogy a Gergely Jenő professzor is Mécs Prohászka szemináriumot tartott, az 1985-80 tele volt az egész az órája, kint álltak a folyosón. Én szintén egy másik teremben tartottam, Erasmuson, láttam, hogy mi van. Tehát ezek fantasztikus dolgok ám az évben, nagy verésség kellett Trianonról beszélni, meg Mécs Lászlóról beszélni, az ELTE egyetemen. Ez is hozzátartozik a mai estéhez. Egy szóval néhány adat, hogy hogyan is vagyunk. Hát kérem szépen, az emigrálta tűzszínű lapjában megjelennek a Mécs versek Bécsben. Néhány adatot mondok. Ungvárot volt ez a bizonyos Petőfi születésének centenárium, 1923. január 1-én, mint mondtam. Itt olvasta, itt mondta a Szellemidézés című versét, és ezzel elkezdődik 20 éves Vándor Lanta szereplése. Még ugyanebben az évben ugyancsak Ungváron jelenik meg Rácz Pál újságíró és Földesi Gyula nyomdás segítségével első önálló verses kötete a Hajnali harangszó, amit nem voltak hajlandó kiadni Magyarországon. És a papköltőnek nem volt egyházi kiadója. Ja, ne csodálkozom, most itt eszembe. A múlt évben az összes Prohászka könyvemet a Szent István társak visszaküldte. Na, menjünk tovább. De az Ekvésiai Ágy, és ebben az egyedében 90.000 forintot árusított el. Árusított. Tehát azért van, csak egy házam odébb, ott meg vagyok pecsételve. Csak nem én vagyok a vesztes, hanem Prohászka, mert keresik a Szent István, nem tudják megérteni, meg hogyan eljönnek a hírek, hogy a Szent István nem árusítja. Ugyanabban a blogban a Kárpátia blogban. 1924. júliusában kezdi el erdélyi portyázását. Zilahon rendezett adi ünnepséget, ezt követi 1925 Arad, 29 Nagyvárad. Két következő kötetét a rabszolgák énekelnek, és a vigasztaló Berlinben adják ki. A Magyar Intézet igazgatója Farkas Gyula egy rettenetesen megbélyegzett ember, ő az Asszimiláció kora című kötetét, könyvét írta, a zsidó asszimiláció koráról van szó, hát Nyilasnak mondták, aztán ki is végezték, úgy tudom. Farkas Gyula volt Mécs László fölkarolója. És a kortárs sorozatban 1929-ben jelentette meg Mécs László életrajzát is. Budapesten 1925 márciusában mutatkozik be. Amikor már az egész világban már ismerés megy minden, akkor Budapesten csak 1925-ben. Biztosra veszem, hogyha lehetne beszélni velük, hogy beszélj Prohászka atyákkal velük, hogy hallott Mécs Lászlóról, mit tud erről a, tudott erről a fiatalemberről, vagy pedig Mécs László kérdem, hogy mit, ott voltál Prohászka neked egy prédikációja, vagy valahogy, hiszen akkor Prohászka mindenit megfordult. 1930-ban egymás után két kötete is megjelenik. Az ember, az árnyék, a Kassám, még minden Magyarországon, a Kazinci kiadónál, az Üveglegenda, az Athénneumnál Budapesten. Nem az Szent Istvánban. Üveglegenda. Pontosan arról szólt, csodálatos vers, hogy őt védi, az ő papi tisztaságát üveglegendában él, csodálatos egy vers. Amikor ezt elszavarta, gondolhatjátok, hogy megbomlott a világ körülötte. A csendesek finoman, őrizik az üvegbura alatt, a kegyelem, az Isten őriz engem. Mert azért hát gondolhatjátok, micsoda kísértésnek volt kitéve az ember, hát a megállás nélkül ünnepelték és tapsoltak. Hát ki az az ember, aki ne szédülne meg. És ő mégis hűségesen végig megmaradt magyarsága, papsága, szerzetessége mellett. A napkelet 1931-ben a Bolond István Bábszínháza című verses krónikáját adta ki Jászik Álmos magyaros motívú rajzaival. Az Athénaeum 33-ban legyen világosság című kötetét, amelyben teljesen Hitler, akkor abban jelenik meg amit múltkor elmondtam nektek, a lunatikus, egy imádság lunatikusért, amiért Ribbentropék följelentették, és el akarták tipencsak közben sikerült elszöktetni, és levették a napirendről, akkor még nem a nyilasok voltak. De különben Dachau-ba, vagy pedig Auschwitz-ba fejezte volna be az életét egy kamrában. Mert a lunatikus az őrült, hogy az a Hitler volt. És ki mert akkor így írni, és ki mert akkor így, hol volt akkor így és Gyula? Hol volt akkor a Babis akkor már nem ért. Na de hát kérem, azok a nagy, a német vászlók, akik később, vagy pedig előbb mertek, de abban az időben azért kérem, mindenki, ilyen nyíltan legalábbis, és ilyen keményen, és ráadásul hol jelent meg, mert kitoltak vele, ugye mondtam nektek múlt, hogy a vigíliában jelent meg, és nem is tudott róla. Az egész vigíliát följelentették, ugye előtte 4 évvel indult el, följelentették a német a gestapónál. A közepekkel együtt, a hírneve egyre jobban nő, 33. januárjában Temesváros van, a bánati magyar kisebbséggel találkozik, innen megy Kolozsvárra, Marosvásárhelyen, Nagyenyedre, 33-ban jelenik meg első idegen nyelvű kötete, holland fordításban. És még mindig nem adja ki az egyházi kiadó Mécsvászon. Ezzel most majd jöttem rá erre, mert eddig nem is foglalkoztam ezzel. Tehát megdöbbenve néztem, hogy hol, amikor ezt az alszegi professzornak a levéltár dolgát került a kezembe, akkor láttam. És most jön egy döbbenetes időszak, amikor elkerül, meghívják a francia magyar intézet igazgatója, meghívja Párizsba. És akkor kezdődik egy olyan időszak, szükségképpen eszünkbe jut, ugye, Adi Párizsa, de különben mindenki Illyés Gyulától kezdve, aki csak tud, Párizsba megy, mert az a költőknek, a művészeknek az a eldorádója, oda illik elment, ott illik akármilyen szegényen, egy albérleti szobában, de Párizs levegőjét magunkba kell szívni. És most egy érdekes dolog történik. Nyugatnak egy nagy kedvelője, kedvence, a Valéry, aki egy Paul Valéry, aki egy, mondhatjuk így, egy dekadens költő, a franciának egy nagy költője, ez valahogy kapcsolatba kerül Mécs Lászlóval, és nem tud magyarul, akkor él Párizsban az a szobazsó, aki francia szakos, vagy valami, tud valamit, vagy van otthon a szobájában, vagy az apjától, anyjától örökölt, a szobazsó, Eckhard szobazsó francia szótár. Kérem, a szobazsó perfekt tudott magyar, francia ember volt, francia tudós volt, és perfekt, hogy ők Eckhard Sándor és szobazsó csinálták a magyar-francia szótárt. Nem volt elegendő, hogy Eckhart is perfekt francia volt, és a francia akadémia tagja lett, és a francia besület lovagja lett. Nagyon ritkán kapszertek. Eckhart professzor emiatt a szótár miatt. Na most lényegében ezek valahogy az összehozták, Mécs Lászlót van Erikán. És Valéry hallja a magyar költőt, ott ül magyarul Persze mindig megvan a francia fordítás is a kezében, de a szótól, a bűvületnek, az embernek a jelenléte, a varázsa, olyan varázsága kerültek, hogy tessék elképzelni. 1944-ben megjelenik egy francia nyelvű mécskötet, és abban ő így az előszó. Hát, nem kell hasonlatot mondani, mindenki gondoljon bele. Hogy mit jelentett ez az egyszerű kis felvidéki plébánosi egy Párizsban, és egy nagy francia költő. Hát kérem, a bécsi döntés után, megyünk előre, mert nagyon megy az idő, és azt szeretném kihozni, hogy szintén soha nem foglalkoztam ebből a szempontból Mécs Lászlóval. Így, ebből a szempontból, hogy egy micsoda proféta volt. Prohászkában mindig ezt mondjuk, ugye, hogy egy proféta volt. Ez az ember, Mécs László, amilyen boldog volt, amikor Felvidék és Kassa visszajött, ugyanakkor egyre jobban észrevette azt, amit Prohászka állandóan mond, hogy ketté szakadt az ország, és tudjuk nagyon jó, hogy váratlanul jött ez az egész Erdély visszacsatolása, meg Felvidék, és nagyon-nagyon sok bűnt követtünk el, nem tudtunk mit csinálni ezekkel a magyar területekkel, megint a régi adminisztráció, meg minden, szóval nem azokat neveztük ki közjegyzőnek, meg főispánnak, hanem magyarokat hittünk oda. Egyszerűen most erről ne beszélünk, de rettenetesen bántotta a Mécs Lászlót, és ebből fogok felolvasni ebből a korszakból két verset. És érdekes, kiadatlan versek voltak, kéziratban maradt meg, az új kiadásban szerepelnek. A címe is döbbenetes. A címe Pató Pál a madár fiaihoz. Zárójel előadás a rádió számára. Majd olyan verset is fogok felolvasni, amelyet a rádióban, annál a bizonyos versnél, a Mindenség balladájánál előre megmondták, hogy ki fogják kapcsolni a mikrofont, mert megkérdeztem, hogy miért, majd annál a versen, majd azt mit tovább fogom folytatni, csak el ne felejtsétek, hogy a Mindenség balladájáról is beszéljek. Jelen esetben arról van szó, hogy a rádió számára írta, én nekem kétszer-háromszor kellett elolvasnom, hogy miért, de hogy mi is van emögött. Hogy miért hozzák ezt a verset a szakemberek, hogy itt volt a mélyponton, amit annyira kiábrándult, és tulajdonképpen egy jelképes vers az egész, tudjuk Pató Pál, hát így a Cetat Pipár valányi címen, de Pató Pál minden ráérünk, elég hónap, de a kis nemes, az egyébként, hogy maradjunk versek nyugodtan, nem kell sietni, nem kell elsietni a dolgokat. Mécs László látja, ott van már a 1941-ben háborúban vagyunk. Itt van a tragédia, jön a kommunizmus, jön egyre biztosabb a vereség, és hát itt pedig tantam és óriási nagy üzlügalkás, mindes közben a mélyben teljes rothadás, és teljesen reménytelen a helyzet. Fiaim, csak énekeljetek! Miről énekeljünk, Pató Pali bácsi? Hogy lassan tovább élsz, s hamar megöregszik ki nagyon kíváncsi. Fiaim, csak énekeljetek, hogy kihajolgatni vonatból veszélyes, hogy nyáron meleg van, télen hideg, és keskeny az, ami nem széles. Fiaim, csak énekeljetek arról, hogy a Marsban mit esznek estére. És Óferencián túl kék-e a tündérek tiszta mágnesvére. Fiaim, csak énekeljetek hulló falevérről, őszi violáról, hogy szép látvány az, ha a föld s egy nép szeme álmodásra zárul. Fiaim, csak énekeljetek a télről, amely úgy szép, ha a földön végig minden erőszunnyad, és álmát fagykendőrök jégszuronnyal védik. Fiaim, csak énekeljetek, altató port, másról ne zengjen a dal már, aludjon az ország, aki alszik, boldog. Minden tavasz nyitó fecske forradalmár. Lárulja kéziratból, Budapest 1941. március, a többi kiadásban nem szerepelnek. Ezeket most, amikor 1000 példányban adták ki, akkor ezeket is elővették, és Nézs Laci bácsi akkor még élt, és kérték, hogy amit tud, adjon, adja elő. Tehát kérem szépen, itt tartunk, és a másik verset még szeretesek, a róka csak játszott. Ez a címe, ez is kéziratból, ez már 43, ott már az német hadsereg teljesen. Segítsetek azt a várost, ahol összeomlott az a háború. Igen. Na, akkor már túl vagyunk azon, és akkor második magyar hadsereg teljes összeomlása, tudjuk, mi a, egy végfélem a magyar hadsereg fölött. Ebben a korban vagyunk, amikor azt látja, hogy még mindig nem tér észhez a felső 10 000, és nem tudja, hogy elképzelni, hogy mi lesz. Pedig a róka már itt van. Virágos bokorból lestem a tisztásra, fászánok fülöttek porba gödrötásról. Két kakas párbajba kezdett, elugorva, a játék eldurult, vérig hult a porba. Egy kakas vészjelet adott. Ott a róka! Mind elbújni készült, de az csupa móka, csupa vidámság volt, hátán heverészett, mint ki a tavasznak szépségétől részeg. Karikába perdült, farka körül forgott, a fászának lassan megszokták a dolgot. A róka csak játszik, gondolták a tyúkok. De a róka hátán egyre arrébb csúszott. És mikor elég közel ér, ugrásra készen, elkapott egy fászán, villámgyors merészen. A róka csak játszott, és véres lett a pázsit. Így játszik az ördög, míg a pokol ásít. Hát kérem szépen, ez nem csak a vörös begy, ami szintén Hitlerről szól, ez nem csak imádság egy notikus, ezek mind ide tartoznak. És ha én visszagondolok önmagamra, akkor 44-be szenteltek, 43-ban még, épp úgy, mint ahogy most szól a tévé, a rádió, és megbolondítják a népet, és félrevezetik, bennünket épp úgy vezettek félre. Minden borzalom el volt takarva, és Szabadkán volt a primícián, ugyanakkor már a bátyám, aki a vezérkarfőnökség kémelhárítása volt, apámnak jelezte, vigyázz, azonnal meneküljetek, mert a szervezett partizán múlott. Ma minden, és én 44-ben még teljes biztonságban éreztem magamat, mert lehetetlenség, hogy akkor jött, ugye ne felejtsük el, hogy az utolsó pillanatban be fogják vetni a csodafegyvert a németeknek. És ezt úgy elvitték, de ezen százalékban hitte mindenki. Érdekes, a magyar paraszt nem hitte. A magyar ember, a magyar munkás nem hitte. Az a bőrén éreste, és tudta, hogy mi lesz itt a vége. És a Mészlászlók, és a Prohászkák. Ugye, amit elmondtam, magam ellen beszélek. És apám vitegi cégkapitány volt, 44-ben. És emlékszem, nem messze a Szent Patártól, úrnapi körmehetet tartottam apámmal. Nem tudtam elképzelni, hogy itt rágy fél év után, apám utolsó pillanatban úgy tudta kimenteni. Az egész családban, édesanyám mindenki már elmentek, már nem autóval ment értük. Csak azt akarom ezzel kihozni, hogy milyen fantasztikus dolog elvégre. Ez a Mészlászlóság volt, nem tudom, meg nem volt kapcsolata a kémelhárítással, hanem bőrűn érezte, ez egy prófitai alkat volt. Ő látta azt, hogy a felvidéken együtt élt a néppel, ne felejtsük el, amikor múltkor olvastam azt a verset, meg most ez a cigány verset. Szóval ő érezte, ő a népnek a fia volt, és ő annyira az igazi magyar ember volt, nem lehet félrevezetni. Mint hogy például most bennünket néhány gondban nem lehet félrevezetni, de már 88 évesnek kell lenni. Teljesen világosan látom, és majdnem egyetemben látjuk, ugye, hogy hol van itt a tragédia. 16 év után ez egy tragédia valamiban. Mit írna most nincs László? Ez szóval a róka csak játszott. És már a vér ott van, még mindig reménykedt, és akkor jött, hogy utána majd ott szálasi. Na akkor már komolyan vettük, akkor már mindent láttunk. Akkor már rettenetes volt a helyzet. Menjünk tovább, és kérem szépen, akkor már inkább csak az lesz, hogy végül is elkezdek olyan verseket mondani, amely nélkül soha nem volt Mészlászló est, se ő nála, amikor ő tartotta azokat a verseket, amelyeket azért én rajta keresztül is ismertek, illetve a Királyfi három bánata, meg aztán a mindenség balladája. Nátok a mindenség balladája. Kérem szépen, nem fogjátok elhűni, hogy mit jelent az, amikor valakit, ugye, szerencsekereket fölvisz Mészlászlónak, ugye a kis falusi plébániáról fölkerült Párizsban, mondjuk a Valerijban, akkor el sem mondtam, hogy Belgiumban, Hollandiában végigjárt és a Sorbonnak a nagytermében teljes létszámmal, ahol soha nem szoktak külföldit meghívni, ott tartott az előadó estét. Na, ez a lényeg az, hogy a Mészlászló olyan nagy szerencsére volt, hogy kiesett valami, majd ebben be fog jönni. Na, minden esetre egy olyan alkat volt, hogy visszatérek ahhoz a másik gondolathoz, hogy az a mindenség balladája, igen, megvan. Mindenség balladáját el akarta mondani azon az esten Hubay Jenő, az egy híres nagy hegedű virtuóz, akinek a csárdását játszotta az egyik esténken, az a fiatal két cigány gyerek, a Hubay csárdájelenetet, ha emlékeztek a Vén cigánynak a Vörösmarty estén. Fantasztikus volt. Na és kérem szépen a Zeneakadémia tagjai már, mind a ketten. És Mészlászlót meghívják a Hubay estre, de addig hagyják. De nem fogjátok elhinni, hogy Bartók Béla és Mészlászló közös estet tart a Zeneakadémia. Bartók Béla. Ha Rónai Gyuri nem írná le a tanulmányában, nem hinném el. Na azért, bocsánatot kérek, azért Bartók is megnézte, hogy kivel áll ki. Hát azért Bartók, tudjuk, hogy Hát az egy klasszis volt, és azért nincs látó, az a kis köröcöcske ugyanek pont, mert ráadásul hát ugye, világnézetileg meg különösen Bartók végtelenül megvolt, ugye sét egy borzalmas baromi, bocsánat, ugye, törvény volt abban az időben, hogy nem volt felekedett nélküliség a holti korszakban. Hát nem csak nálunk, máshol sem volt Európában. Na de lényeg az, hogy ha valaki például egy pap megnősült, egy kilépett, egy katolikus pap, akkor Nyíl József, akkor vagy valami vallás kellett választani, hogy egy református lett. Ő sohasem akartatlan, de muszáj volt valamit választani. Bartóknak is az elvált, és nem tudom valami, mi történt a történetékosnak részletet, nem akarok. Minden esetre nem lehetett más csinálni, ha Magyarországon akar maradni, és nem akarják, hogy bebörtönözzük, akkor nekünk valamit kell csinálni, vagy akkor válaszol valamit. Dühében, mert úgy tudom, fiarista diákot valamikor pillanatban, hogy Pozsonyban, nem tudom, hol. De minden esetre meghasonlott, és mi legyen? Unitárius az a legtöbb, ugye, Szentvárosság szabadó. Ez egy darke volt, és most ez a Bartók Béla kiáll Mészlászlóval, de csodálatos dolog, hogy miért. Mész László, drága Laci bátyám, mindig így, mindenkinek az aranyszíve volt, és ő nem fogadott el sokszor semmi honorárium kell, de a vigília, amely olyan aljas módon viselkedett vele, a bent lévő három zsidóval, ugye, hogy a vigília, mert nem volt pénz, nem volt pénz a kiadásra. Hát ha valaki tudja, mit kell máma kiadni valamit, mit kell egy újságot, vagy pedig egy folyóiratot, vagy pedig egy szemlét kiadni, fél évenként, évenként is, ott meg havonta megjelent. És nem volt pénz. Erre jelentkezett, hogy hát fölkérték, ki lesz a Bartók Béla? Ennek is érdemes lenne utána, ez is egész is a 20 éves fiatalon lenni, már úgy állnék előtted, hogy elmondanám azt, hogy biztos megvan a műsor, hát csak be kell menni a OSK-ból, megvan a plakát, van meg külön plakát, az én itteni plakátaim is, de fönn vannak, ha nem tudnám. Na, hát kérem szépen a mindenség balladája. Hubaival együtt, és a rádió, ezeket én gyerekkorom emlékszem ezekre, óriások, minden Hubai eset, ugye, meg Zaturevszki estek, meg Doknányi esteket, ahol a rádió közvetítette is, Hubai eset. És oda mennek a mikrofon kezelője, a rádiósok, és azt mondják neki, Szőti Szentőkén, ennél a versnél ki fogjuk kapcsolni a mikrofon. Miért? Mert ebben az van, megint nem hinnétek el, ha most Barnai Szabolcs nem mondaná, hogy igazat mondok. Ezt ő maga írja le, különben még Laci. Azt mondja, hogy mert abban az szerepel, hogy titkon dobban anya méhben a lét, és az anya méhet a rádió közönség nem hallgathatja. Tessék elképzelni. Csodálkozunk, hogy eljutottunk idáig a szexualitás vonalán a mai világban, hát ezt a farizeusságot. És erre azt mondja, hogy de bocsánatot kérek, benne van az evangéliumban, és hogy üdvözlőd már az igen, azt elmondjuk. Akkor se lehet, kérem a magyar rádió közösséget ezzel megsérteni. Döbbenetes. Döbbenetes. Mert akkor jöjjön a mindenség balvadája, hát ehhez nincs László. Kellene ide állni, és ő elmondaná, hát az önmagában kérem, nagyon sokan, az, akire rábízta az összes kéziratát, amikor már Pannonhalmán volt, egy föld, aki úgy tudom unitárius volt, Kolozsváron hallotta őt, ezt a versét is, és ott a helyszínen megtért. És katolikus lett, és azt írja, múltkor is felolvastam azt az egyik levelet, hogyha bármit akarsz többet, és hogyha érdeklődsz a dolgon, mint az X-i döntő, most a nevét hirtelen mondjuk X-i Rózsához menjél, ő mindennek a tudója, és ez az a hölgy, aki ennek a versnek a varázsa, ahol nem tudott szabadulni, és a mindenség balladája. 501. Itt van ám, csak nem látok a szememtől. Valamikor tudtam kívülről, de nem tudom, hogy... Ébred, moccan a tojásban a sejt. Isten! 25 napi ritmus. Titkon dobban anyamésben a lét. Isten! Isten! 9 havi ritmus. Ó! Jaj, ha kihagyna, de él az erő, de él az üzen. Isten, Isten, Isten. Tobogón zakatol, kacakón, zokogón zakatolgat a szív. Isten, Isten. Jó, 80 a pulzusi ritmus. Ó, jaj, ha kihagyna, a vérpatakokba befaladna a légzene, és pirosan párázna magasba lelkünk, ha kihagyna a ritmus. De él az erő. De él az üzen, Isten, Isten, Isten. Csobogón menetel a patak, a folyón, Isten, 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 Isten. Ó, jaj, ha kihagyna a ritmust, a hesztül a tengeri tájig belehall a halak sokasága, hajók sora sajkák, malmok raja rína, de él az erő, de él az üzen, Isten, Isten, Isten. Lobogó jön a nap, megy a hold, megy a nap, jön a hold. Isten, Isten, nappal éjjel, 365-ször, ó jaj, ha kihagyna a ritmus. Nem volna szivárvány, nem volna virág, nem volna világ, csak kutna a föld a vigászi koporsó, de él az erő, de él az ütem. Isten, Isten. Ragyogón menetelnek a csillagok és naprendszerek egyre. Isten, Isten, fény és fényszázad, fény ezred! Ó, jaj, ha kihagyna a ritmus! De él az erő, de él az ütem, dobog és csobog és lobog és eljed az idő a tojásban. A tojásnak a héja az örökké valóság. Mely áll a tenyérem, áll, tartja az Isten. A gyis volt ahhoz képest, ahogy ezt ő elhozta mondani, hallotta. Döbbenetes. Most azt tessék mégis elképzelni, hogy minden a második sorban ott van az anyam névben. Ezt nem. Kihagyta a fagyadat. Ne felejtsük el, a nővérem az apácáknál nevelkedett. Két nővérem. Ugyanebben a korban, időben. És ezek az apácák soha még nem láttak vonatot, és nem voltak moziban. És amikor Prohászka ott volt, utolsó lelkigyakorlat a Pécs volt halála előtt. A pápait most adtam ki a március 14-18-ig, utána ment Pécsre. És éppen emiatt a farizeusi levegő légkör miatt, amikor a lelkigyakorlatot tart, azzal kezdte a lelkigyakorlatot. Szívéhez, tudták, hogy már nagyon fáradt már, és azt hitték, hogy rosszul van, és jaj, nővérek, nyissál ki az ablakot! Rohantak, kinyitni az ablakot, és hoztak vizet. Rosszul van a püspek. Álljunk vizet. Nem úgy értettem, drágáim. Nyissál ki az ablakot! Engedj ki! Tehát, hogy lehet 16-18 éves lányokat, meg 10 éves lányokat nevelni, úgyhogy bezárjuk őket. Emlékszem rá, ezeket is sokszor elég, ugye ott éltem a nővéreimmel, hogy együtt voltunk, ugye én voltam az öcsi, a két nővérem, és akkor ugye elmesélték, hogy hogyan voltak az a torna, vagy pedig amikor orvos jött rájuk, hogy iskola orvos, és a cirkus csináltak a nővérek, ugye, hogy kellett a bugyit, mert ott egy döbbenetes. Hát kérdem, ennek a reakciója az, ami van ma. Tessék el, És ugyanakkor, amikor ezt mondja a Magyar Rádió vezetőség, hogy nem lehet ezt az anyamék szót kiejteni, ugyanakkor Pécset, az, aki a Szűz Máriát játszotta, nem tudták a nővérek, hogy már a negyedik hónapba terhesik. Igen. Na, de nem erről van, mégis eztől van szó, csak azt akartam ezzel kifogni, mert ezt én sem tudtam eddig, ez a mostani négy feljegyzések között találtam ezt a fantasztikus hírt, és ez így ez az egészben. A másik pedig, hát akkor most befejezésünk még két verset mondanék el. A Királyfi három bánata. És mi volt még valamit akartam tenni. És aranyos kicsikén. Tehát ezeket például rettenetesen rossz néven vették a nyugatosok, hogy ilyet. De még, ja igen, egy nagyon fontos dolgot szeretnék felolvasni, amíg a jegyzetem összen, hogy ő mit mondott magáról. Mert mégis talán jó lenne meghallgatni, hogy ő... Először is kikérte magának, hogy őt papjoltjének nevezzék. Ez a kifejezés, hogy papjoltja egy őrültség. Mert figyeljétek a magterült logikát. Szerinte ugyanis azért, mert egy költő foglalkozása szerint tisztviselő, azért még nem beszélünk például egy Illyés és Vas István esetében, mert ők tisztviselők voltak. Nem nevezik őket tisztviselőkről őrült. Szenzációs. Tehát, hogy papköltő vagyok, de ezt én nem fogadom el, én költő vagyok. A költészet, a líra, a művészet más gyökerekből nő ki. Még szerint a költő olyan, mint egy madarát, aki válogatás nélkül mindenhova kirakta tőlét és lépvesszőjét, kertekben, sűrű csalitokban, nyomorkunyhókon, szélmalom vitorlán, cigányvonóján, koporsókban vagy csecsemői pólyán. Az politikáján az ember és árnyék a című kötetben érthetjük tetten. Nyíltan szembeszáll azzal a költő nemzedékkel, nyugaszra gondol, mely szépségé hazudja a kényelkedés szája ide szerint alkotott költészetet. Ez nyilván épp nyugati etikai mércéjéről kívánja lerántani a lepet, ne felejtsük el, ő kezdte a kimaszkodást, ő volt a párbaj közül, ő kezdte, ő írta le, hogy így is értették, vagy Istenem a költőtek a nyugságát, annyira megsértette őket, mert ez nem lehet felolvasni azt, amit írt róluk, hogy ide, mide való. Na, erre aztán gondolom, hogy végképp megsértőztek, és ez a praktis, ez a pap, pláne, ez a reverendás csuhás, ez akar bennünket kioktatni, gondolom én. Na, minden esetre idézem szavait, hogy szerinte ki a költő. A költő, próféta, olyan, mint a fecske, pacsirta, magáról nem tudó, kottáról nem tudó, mert azt hittem, hogy nincs egy, ezt tanuljon meg kottáról énekelni. Aztán tudja meg az esztétikai mércét, utána írjon majd verseket. És borzasztó rossz ízen veszik, hogy ontotta magából, mint a forrás, állandóan, hogy egyik vers a másik után. Igen, hát van az irodalomban olyan Berzsenyi Dániel, meg arról volt híres, hogy egy év alatt egy verset megszült, ő maga írja, hogy izzadt szagú volt, hát persze az egy csodát nem lehet összehasonlítani Mécs versekkel, gondolj akár csak a forrásból, vagy a magyarokhoz, ugye? Hát szóval minden szónak megvolt, egy hétig gondolkodott rajta, hogy hova tegye, mint tegye. Ő nem, ő játszik, ő kamat, ő kicsirét, neki kertet, a hagyják őt békében. Nem a nyugat fogja megmondani, hogy hogyan kell verset írni. Ő neki így jön. A vándor dalnoknak mondja, totálról nem tudó, könyvekről nem tudó, világról nem tudó, semmire nem tudó, csak a dalolásról tudó. Ez az ő szó szerint idézte. Vándor dalnoknak mondja magát a világháború után, Igrisnek, ezt beszéltünk erről, Tinódi Sebestyének, akinek verslába elfogadja, ríne néha cseh, ezt botlott, pár kritikusa szitta, mint a bokrot, ő ment száz számra, tücsköt fogdosott. Egy gyerek. Ezt látjátok az arcát, és végig ilyen dolgával szerosodhat, így akarja kifejezni. Mi volt a küldetése? Saját maga fogalmazza meg a kóborló előző című versében, ezt már láttuk. Tehát a mindenség balladája elhangzott, akkor jön az aranyos kicsikén, és végig mit mond? A Királyi Háromban szólt a vénye. Ezt a nővérem nagy szavaló színészni akart lenni, csak apám nem engedte. És nagy szavaló volt, sokszor fölvétett a színanyag. Én őtől tanultam Mécsét rajongani. Ez is az őtől, ahol aranyos kicsiké. Hiszek a véletlenben, mely megett Isten nevet. Mint én az ablaküveget megett, ha maggal tartom télen a cinkéket, vagy ha az utcán lopakodva lépek, hol játszanak proletár gyermekek, népek, és sunyi módon ez is pénzmagot veszítek el, s magamban kaszagok, hát így véletlenül a pesti pályaudvar tetejéről, rejtett helyéről, este 9-kor egy szürke verék leesett. Nem nagy eset, de fontos, mert a költő észrevette. Az Úr, az Igazság és az Élet című újság riportere, mit Isten szerkeszt, és így az égben nagy terefere lézen, az angyalok sokat beszélnek, vitatkoznak, és nevetnek majd felette. Lehet. A többiek kimarták, mert mérgesek a veredek, akár az emberek. Ebek, rókák, hiénák, szarkák. Az is lehet, hogy nem bírta a nagy telet, vagy nem evett, hogy végnyacskán és vacsorája meg se kottyant, s a félkezű vak újságárus táskájába pottyant. A világhírek kellős közepébe. A hét főbűnbe, néregbe, epébe, égbe kiáltó bűnök mocsarába, a franciák gőgébe, a magyarok összen Krisztus sebébe, a németek fertőző nyomorába, a genfi cirkusz tüzi játékába esett a kis veréb, és a vak rikkancs megborzongott elém, aztán megtapogott, és csak csókolgatta, simogatta, és százszor, ezerszer mondogatta, aranyos kicsikém, aranyos kicsikém. Örömöm, szerencsém, ébredj fel kicsikém. Pihegő szívikét, mesélő forrásból kristályos vizikét tartalak nézezet gyémánt búzán lencsém. És betette a pénz közé zsebébe, és kalaplevéve valami ibát rebegett. Egy hirdető oszlop meget álltam, néztem, a szívem rebegett, s lelkemből az ámulat kirobbant. Te redes orrú rongy, te hadirokkant, vak ágyra járó, szegény szagú limlom, te verébnél is szürkép szürkesén, aranyos kicsikén, hol rejtőzött és színesült mesén. Szemét dombodból hogy nőtt ki a liljom, aranyos kicsikén, hol rejtegetted ezt az aranyat, melyet nem csak lovas huszár felett teríthetnél szép aranyfüst helyett, de a világ telet bevonhatná, de mázsás aranyos pénzzel, szétkalapálva, s megreptett kézzel, s varázsolnál aranynál aranylóbb nyarat. Aranyos kicsikén, mi vakszemeddel az Istenre nézel, engem elhagyott vonatunk, de annyi baj legyen, az apostoli fogaton végig szágultam Budapesten, és nem töprengtem, nem kerestem semmit, csak mintki szerelembe estem, gügyögtem láb, füty ritmusával, Aranyos kicsikém, aranyos kicsikém, aranyos kicsikém. Szeretném tudni, Judit, én, ha egyszer haláltusával lehullunk, mint a kisverék, az Úr lelkünk ütő erét simítsa és mondja, aranyos kicsiké. És a végése tessék tapsol, hogy most jön a kulcs, a Királyfi három bánata, amit édesanyámnak is sokszor elszavaltam, de a legnagyobb élményem ezzel kapcsolatban 1946 Róma, rengeteg magyar menekült. A Magyar Akadémián laktam, mint ösztöndíjas, pénz nélküli ösztöndíjas, és ott jöttek össze a magyarok egy mécs estet rendeztünk többen, és jelen volt Horthy Miklós, Miklós fia, az István meghalt ugye most a repülő, és ott voltam akkor Rómában, és őt is meghívtuk. És én magam kértem, hogy szóljon hozzám, hogy ilyen nem akarok, mert nagyon nehéz idő volt, 46-ban volt, 46 májusban. És én szavaltam a Királyfi három bánatát. És akkor épp azért, mert Mécs Lászlóról tudta mindenki, hogy ki az, akkor úgy már 46-ban vagyunk. Ugye Mécs László a csúcson volt, már akkor már a 30-as évektől. Tehát ezt választottam ki, anyám napja volt, hogy ezt választottam ki, és Mécs Lászlót, és elrendelve volt a fehér feketében. És nagy hajam volt akkor, meg tessék elképzelni. Úgyhogy csodálatos emlékem nekem ebből a szempontból is, hogy magyarokat hogyan tudtam ezzel a versen kicsit így fölmelegíteni a szívüket. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiásmutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy Királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró boronycot, de anyám úgy rakta rám a fólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a fölnek bennem kedve teljék. Isten ugye onnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra kerített, fejem fölé éjszi mosolygás terített. Ma is úgy fordozza ingemez ruhámat, ma is úgy szolgál ki főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követ. Amíg ő van, vígan élném a világon, nem hiányzik nékem semmi a világon. Három bánat teszik boldogtalanságom. Az egyik bánatom. Miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? A másik bánatom, hogyha ő majd oltan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy Királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna, hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, és ezer hálamalom csak zsoltát mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. hogyha a Föld minden színi mézét átadom, az ő édességét meg nem hallhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom. Megtudni, már az anyja menő, akinek meg én, hogy nagyon szeressem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon köszönöm, hogy Bobori Zoli is, kedves felesége és az igazgatónk is itt volt. És köszönöm nektek, és akkor a következő kéne már egy adi estet is csinálni. Nem tudom, majd még jön az idő, jön a szikra majd. Minden esetre találkozunk, ha élek, egy hónap múlva, vagyis a hónap harmadik hétfőjén, este 17:30-kor. Viszontlátásra!